A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában először az építőipar, illetve a generál kivitelezők előtt álló kihívásokról, valamint a piac átalakulásáról beszélgetek az egyik legnagyobb generál kivitelező cég vezérigazgatójával. Ezt követően egy 150 cég bevonásával készült európai felmérés alapján arról lesz szó, hogy az európai vállalatvezetők 93%-a véli úgy, hogy 2023-ban még legalább egy újabb válság kialakulhat. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az ipari beruházások és az autógyár fejlesztések biztosítják a fenntartható növekedést az átalakuló piacon. A Készépítő és Szerelő ZRT vezérigazgatója elmondta, a minőségi alvállalkozók hiánya és a dráguló anyagok mellett az emelkedő energia és finanszírozási költségek jelentik a legnagyobb kihívást a generál kivitelezők számára. A szakember szerint a finanszírozási gondok miatt ismét megjelenhet a piacon a lánctartozás. A részletekről Kelemen Csabát kérdeztem.
Hát az elmúlt egy évben nincs olyan iparág, ahol ne kerülnének szóba az energiaárak, a munkaerő problémák, és sorolhatnék egy csomó más dolgot. Most azt gondolom, hogy az építőipar speciális ebből a szempontból, mert ott egy nagyon jelentős anyag áremelkedés is volt. Önök ezt hogy érzik?
Ugye a kis csoport egy szerteágazó tevékenységgel rendelkező vállalatcsoport, és ugyanak a legnagyobb cég a Készépítő ZRT, klasszikus generál kivitelező cég. A generál kivitelezőket is érinti az áremelkedés, az energia áremelés is. Ezt a szegmenst én azt gondolom, hogy közvetetten az alapanyagárakon keresztül, de a csoporton belül vannak gyártási tevékenységeink, azt már direktben, tehát sokkal jobban és érzékenyebben érinti. Abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben viszonylag hamar léptünk, és mind az energiafelhasználás, meg az energiaforrás oldalon már fejlesztéseket indítottunk el, tehát hogy ezt az akadályt jól vettük, vagy jobban, mint mások, de minket is érzékeny érint.
Na most azért az anyaggyártás az sokféle lehet, és hát vannak ezek a klasszikus építőanyagok, a tégla és az égetett agyagcserép, ami hát hihetetlenül energiaigényes gyártás. Ilyenekkel is foglalkoznak, vagy ezt a piacról kell beszerezni?
Építészeti termékekkel, épületburok termékekkel foglalkozunk, gyártási oldalról, feldolgozási oldalról, előre gyártott vasbetonszerkezettel, acélszerkezet gyártással, tehát ez egy jó pár dologgal. Konkrétan az acélszerkezet gyártást azt azért maga a gyártási funkciót azt érinti. A többi termék, amilyen klasszikusabb termékek, hát azokat meg kell, hogy fizessük. Na most azért ezeknek az áraknak a növekedése azért összetett. Tehát egy túlfűtött építőipari helyzetben azért összeadottak a dolgok, és elég jelentősen emelkedett jó pár terméknek az ára. Én azt gondolom, hogy van, ami indokolt, vagy részben indokolt, és vannak, amik hát indokolatlan mértékben.
Hát igen, az látszott egyébként tavasszal, amikor egyszer csak így az a múlt év végén elindult hihetetlen, hát én csak hisztériának hívom, tehát amikor mindenki elkezdett betárazni, hogy akkor hú, vegyünk meg, kevés a fa, akkor vegyünk még fát, kevés az épületvas, és napi ára van, ugye emlékszem, ez akár január, vagy nem is tudom, amikor volt ez, amikor napi ára volt az épületvasnak, és akkor aztán eltelt egy pár hét, és akkor láttam különböző ilyen építőanyag kereskedésekben, hogy akciózták az épületvasat.
Hát igen, volt ebbe egy félelem is, és ugye egy betározás is, de ugye azok a vállalatok, főleg olyan vállalatok, mint mi a nagy vállalatok, ahol már vállalásaik voltak, határidők voltak, kötelezettségei.
Tehát akkor tulajdonképpen önök is fűtötték az áremelkedést.
Hát kénytelenül, tehát nyilván mi is okozhattunk ilyet, tehát hogy ennek a hullámában benne voltunk mi is, de ugye teljesíteni kellett, és azok a vállalások, hát ugye aláírtuk az árait is, meg a határidőket is. Tehát, hogy ebben nem volt választás, és ott egy olyan beszerzési stratégiát kellett megalkottunk, ami a vállalásnak a teljesítését biztosította. Abban különbözünk talán a többi generál kivitelező cégtől, hogy a csoporton belül nekünk központosított beszerzési tímünk van, és havi szinten elemzések vannak, stratégiai követések, visszamérések, és hogy ebben azért eléggé én azt gondolom, hogy lejárók vagyunk a többiekhez képest.
Tehát akkor ez segített abban, hogy kezelni tudják akár az áremelkedéseket, akár az anyag hiányokat is?
Az alapanyag hiányok nálunk érdemben nem jelentkeztek, tehát hogy azért ezeket többnyire megoldottuk, voltak csúszások, ezeket szerintem jól kezeltük, jól vettük az akadályt, az áremelkedést csak mérsékelni tudtuk ezzel a stratégiával, tehát nyilván lenyomni nem tudtuk, tehát azért nagyon sok minden, mint például az energiaár, az ugye egyes anyagokat olyan szintre vitte, amit nem lehetett kezelni, meg a világpiacán. Hiába Magyarországon túl területekről szereztünk be bármit is, azért nem tudtuk mentesíteni magunkat az eseményektől.
Na most az év eleje, meg még ugye az év első fele mondjuk, meg igen, akár még a nyár is, az azért mondhatni, legalábbis így a hírekből az derült ki, ahogy néztük a piacot, hogy tulajdonképpen pörgött az építőipar, és mindenki a jövőtől félt, hogy majd mi lesz itt ősszel, illetve majd jövőre. Önök hogy látják, vagy ön személyesen hogy látja, mint a cég első embere, hogy mire számíthatnak?
Én azt gondolom, hogy az építőiparnak van miért aggódnia. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi az állami beruházásokban közvetlenül generál kivitelezőként nem vettünk részt, tehát hogy abszolút a piaci szegmensben mozgunk.
Az most nagy szerencse.
Ez nagy szerencse, igen. Nyilván a csoporton belül vannak olyan kompetenciák és olyan erősségek, amit használ a piac, és közvetetten ilyen értelemben minket is érinthet. A Készépítő ZRT a következő évet azért a bevételének a 80-90%-át azért jól látja, tehát hogy ebben a tekintetben nyugodtak vagyunk. Ugye itt az áremelkedések, meg a munkaerőknek a színvonala, tehát az árszintje az nagy kérdés, hogy ez milyen eredményességet tudjunk. Itt most ebben az évben mindenki, én azt gondolom, eredményt vesztett, és akiknek hosszú, kifutású nagy projektjei voltak, és még mondjuk a háború előtt kötötte meg, vagy ezelőtt a változás előtt, annak a következményeivel most még küzd, és még a következőben is küzdeni fog. Megváltozik a piac a következő időszakban biztosan. Egyes szektorok ugye lassulnak.
Elsősorban hol számít lassulásra?
Én azt gondolom, hogy a lakóépületek területében mindenképpen, tehát hogy a nagy beruházásokra gondolok most, tehát hogy mi nem a családi házas piacon mozgunk, ott lesz visszalépés. Egyesek úttörő módjára még mennek előre, és készülnek arra, hogy ez a hullám, amikor ebből kijövünk, akkor ők már készen lesznek az új épületekkel, és akkor ők lesznek az elsők, de sok beruházás lassul, vagy leáll, vagy el se indul.
Na most önök az egész ország területén építenek.
Meg határokon túl is.
Meg határon túl is, és nem olyan régen jelent meg a KSH építőiparral kapcsolatos, igen, jelentése, amivel az lehetett látni, hogy még Budapesten az átadott lakások száma csökkent 10%-kal, addig vidéken nagyon dinamikusan tudott nőni nyáron a vidéki átadott lakások száma. Ez marad, vagy legalábbis arányaiban, vagy tendenciáját tekintve mindenki átteszi vidékre, a vidéki nagyvárosokba a fókuszt, mert hogy ott talán a telekárak még nem annyira szálltak el, bár egyébként én azért látok egy-két olyan nagy várost, ahol főleg az oda települő iparok miatt hihetetlen ingatlan áremelkedés ment végbe.
Hát nem akarok az ingatlan szakértők helyett itt jósolni, de
hát a telket meg kell venni.
Igen, meg kell venni, igen. Én azt gondolom, ez a tendencia ez lassulni fog, tehát ennek a végét látja most éppen a KSH-t, de a jövőben ő se lát, tehát hogy ebben is én azt gondolom, hogy változás lesz, tehát konszolidálódni fog ez.
És akkor milyen stratégiával vágnak ennek az időszaknak neki?
Ugye a Készépítő ZRT egyrészt már nem csak az ipari szektorban mozog, tehát vannak nagy ipari beruházások, autóipar, élelmiszeripar, és más technológiai beruházásokban is részt veszünk, de benne vagyunk szálloda, konferencia központ, lakóépület, tehát sok-sok területen, tehát több lábon állunk, és az a kérdés, hogy itt a következő időszakban melyik lábunkra tesszük a súlypontunkat. Mi azt látjuk, hogy az ipari szektor az megy tovább, tehát itt az autóipar és azoknak a beszállítói még fejlesztenek, tehát hogy itt három nagy márka itt van Magyarországon, és azoknak a beszállítói is, és ugye az autóiparban is egy változás van, ugye az autók meghajtási rendszere is, és ez még rengeteg munkát fog generálni. Most ugye ezekre a munkákra a szereplők száma koncentrálódik, ráadásul ugye megjelentek külföldi generálkivitelezők is, tehát a környező országok, sőt még távolabbi országokról is jöttek, és nagy verseny van ebben a szektorban.
Önöknek egyébként van-e bármiféle piaci előnyük? Tehát, hogy lehet-e, tudnak-e olyan előnyöket kihasználni a piacon, akár pont azért, mert itt vannak ezen a piacon és ismerik, vagy hogy régi motorosok, lehet ezt mondani. Ez mekkora előnyt jelent, vagy jelent-e egyáltalán, vagy mindent az ár diktál, meg a határidők.
Hát a szlogenünk is mondja, hogy a tudásra építünk, de a tudás az nyilván az nagyon fontos. 40 éves múlt, és közel 100 cégből álló csoport, és ugye az építőipari területen olyan képességek vannak ebben a csoportban, ami abszolút erőforrás alapú és megkerülhetetlen. Tehát a gyártás, tervezés, kivitelezési oldalról, épületvillamosság, épületgépészet, acélszerkezet, vasbeton gyártás, bármi sorolhatnám sokáig, ami abszolút minket azért mezőnybe tart, és hosszú távon itt leszünk ezért a piacon. olyan háttérrel rendelkezünk, és olyan magabiztossággal tudunk belemenni ezekbe a vállalásokba, amivel esetleg mások nem, vagy magasabb kockázattal.
Ja, ha már, és az időnk az teljesen elfogyott, de egy nagyon fontos kérdést nem érintettünk, ami az építőipart elég jelentősen érint, és szerintem az a piac hűlés, vagy az a visszafogottság, ami most következik, az elsősorban a finanszírozási oldalról jön. A hihetetlenül emelkedő alapkamat, egyáltalán a bankok feltételeinek szigorodása, stb. Stb. Meg hát például a vevők pénztárcájának szűkülése. Ez ugye mind a lakó ingatlanoknál már jelentkező probléma. De gondolom egy építővállalatnak is kell finanszírozás. Ez az erőforrás alapú cég, amit mondott, ez azt is jelenti, hogy önök nem szorulnak annyira külső finanszírozás.
Ugye egy tőkeerős cég vagyunk, tehát ugye ez a múltunkból is adódik. Nyilván mindenhez kell finanszírozás, és ezek kellenek a partnerek. A partnerek azok maguk a megrendelők, tehát a megrendelők is értik ezt a helyzetet, és azok, akik ma belevágnak egy beruházásba, azoknak kell igazodni ehhez. Tehát, hogy ki kell találni közösen megbízó és megbízotti oldalon, hogy ez mitől van egyensúlyban, mert tényleg nagyon drága ma a finanszírozás, és el lehet veszíteni gyakorlatilag azt a pénzt, vagy azt a minimális fedezetet, amit egyébként ezeken a projekteken el lehet hozni. Én azt gondolom, ez egy párbeszéd kérdése, és nyitottak a nagy beruházók mind a finanszírozási kérdésben, előlegekben, gyors teljesítési igazolásokkal, gyakori kifizetésekkel, tehát hogy szerintem ez egy kölcsönös érdek, tehát ahhoz, hogy megvalósuljon, tehát hogy egy win-win helyzet alakuljon ki. Nagyon jó példákat tudunk mondani, mind nemzetközi, mind magyar oldalról is, de érződik már most az építőiparban, hogy ebből van feszültség, tehát a finanszírozási oldalról, és már nem olyan könnyen áramlik a pénz egyik oldalra a másikra, mert nagyon sok a kitettsége sok cégnek. És ez ugye visszanyúlik arra az időszakra, amikor még nem robbant be ez a háborús időszak, és akkor sokkal könnyebben, gyorsabban ment, folyt a pénz a szereplők között, megfelelő mennyiségű munka volt a szereplőkre osztva, és ugye ennek az aránya most változik, ez látszik, és ez már a pénzmozgásban is érződik, tehát, hogy ebben ügyesen és okosan kell eljárni minden szereplőnek.
De ezek szerint föl lehet arra készülni, hogy az építőiparban visszatérnek a körbetartozások, vagy egyáltalán sose tűnt el?
Én azt gondolom, hogy eltűnt, tehát, hogy ebben kialakult egy jó helyzet, vagy normalizálódott a helyzet, és senki sem volt pénz szűkében, és még a kisebb vállalkozók is tőkeerősebbek lettek a korábbi időszakhoz képest, tehát, hogy eléggé felkészülten és jó állapotban fordulnak rá ezek a cégek erre az új helyzetre, ebbe a nehezebb piaci helyzetben fognak működni. Hogy lesz-e körbetartozás, vagy nem, hát ezt így korai kimondani, van kockázata ennek, tehát nyilván, ha szűkül a piac és kevesebb megbízások lesznek egyes szektorokban, a munkák száma csökkent, a szereplők meg ugyanannyi, akkor ennek van kockázata, hogy ez részben elindul, vagy visszafordulunk abba az időszakban, ami korábban volt.
És egyébként a munkaerő gondokra lehet gyógyír ez a lassuló piac? Tehát mondjuk most akkor könnyebb lesz kiválogatni a legjavát a munkaerőnek, vagy erről már nem is álmodnak, mert lassan már tényleg a minőségi munkaerő az ilyen fehér holló?
Hát álmodunk róla, vágyunk rá. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó vállalkozók, nagyon jó a vállalkozók, akiket meg kell becsülnünk és tisztelnünk kell, és azokkal szeretnénk folytatni. És voltak, akik megtáncoltatták, és visszaéltek a helyzettel, és a generál kivitelezőket rángatták, és kellemetlen helyzetbe hoztak. Tiszteletileg a kivitelnek. Szerintem meg fogja szűrni ez a helyzet a piacot, és azok a vállalkozók, akik becsületes, tisztességesen dolgoztak, és nem értek vissza a helyzettel, ez a piaci túlfűtöttséggel.
Azok. Az elmúlt percekben Kelemen Csabát, a Kész Építő és Szerelő ZRT vezérigazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az európai vállalatvezetők 93%-a véli úgy, hogy 2023-ban legalább még egy újabb válság kialakulhat. A horvát csoport által végzett felmérésben 6 ország 150 cége vett részt Európa szerte. A válaszadók szerint a legnagyobb veszélyt a pénzügyi válság jelentheti. A megkérdezettek 43%-a a klímaváltozást, 37%-a pedig a kiberbűnözést nevezte meg lehetséges veszélyforrásnak. Az IFU a horvát ügyvezetője elmondta, az energiaválság likviditási gondot okoz sok cégnél, a drasztikusan megemelkedő energiaárak pedig láncreakciót indítottak el, ami a termelői árak növekedését vonta maga után.
Eközben a cégek csak késleltetve tudják áthárítani az őket érintő áremelkedéseket, így sokan kénytelenek kapacitást csökkenteni vagy tartalékaikhoz nyúlni működésük finanszírozása érdekében, tette hozzá Radó István. Énekes Gábor interjúja.
Pontosan hány résztvevője volt ennek a felmérésnek, és mi volt az, amire leginkább kíváncsiak Igen. voltak így a felmérés kapcsán?
Igen, 150 cég 6 országban vett részt ebben a felmérésben. Ezek nagyvállalatok Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britániában, lengyel vállalatok is voltak közöttük, és igazság szerint ezek a mi ügyfeleink, tehát ez nekünk a fő piacunk, és ezeket a nagyvállalati vezetőket kérdeztük meg. És ami igazából átjött, hogy ez a pesszimizmus tulajdonképpen két dologra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy az a várakozás, itt valószínűleg sikerül megelőzni a gázhiányt, és ezért nem kell számítani arra, hogy majd kapacitásukat kell leállítani, és reméli mindenki, hogy egy enyhettelünk lesz. De a másik ilyen kérdésre adott válasz azért az inflációs nyomás volt, amitől leginkább tartanak, és nem tudom ezt, hogy mennyire köztudott, de például Németországban 40-50% közötti termelői ár növekedés van, ami még egyáltalán nem szűrődött át a fogyasztói árakba, ami még alig hagyta el a 10%-os határt, ami így is történelmi szintű persze. És ez egy nagyon nagy ellentmondás, mert nyilván nem fog a teljes termelői áremelkedés átjönni a fogyasztói oldalra, de hát bármilyen frikció keletkezik a geopolitikában, az energiapiacon, a pénzpiacokon, akkor az borzasztó nehéz finanszírozási helyzetet tud a váltók számára előidézni. Tehát ez volt tulajdonképpen a legfontosabb felismerésünk a felmérés alapján.
Ja, a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az energiaiparban 145%-kal nőttek a termelői árak, és ugye akkor ezen vélemények szerint ugye a fogyasztói árakra is majd komoly hatást fognak gyakorolni, akkor ez eddig így még nem tört meg, vagy ez a folyamat akkor még így a jövő évre várható a vállalatvezetők szerint?
Ugye a Lengyelország kivételével az eurózónára vonatkozott ez a felmérés, és ott az energia árakra és az élelmiszer árakra elsősorban vonatkozott, tehát ott már nagyon érzékelhető a növekmény, de és ez ahogy lenni szokott, és az utóbbi 50 évben mindig így volt, hogy innen indult el az infláció, és ezutána természetesen minden termelési tényezőnek az árazásába átkerül, és hát ettől tartanak nagyon sokan, hogy tovább tudják-e hárítani a piacokra az inflációs hatásokat, mert ha nem, akkor rajta ülnek egy problémán, amit nem lehet egyszerűen finanszírozni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor majd hitelt veszek föl, mert hát először is a kamat bizonytalan, másrészt pedig, ugye itt most azért a tőke áttételeket nem növelni akarják a váltók, hanem éppen a kockázatokat csökkenteni. Tehát a kiszolgáltatottságuk jóval nagyobb ebben az inflációs helyzetben, még ezeknek a nagyvállalatoknak is.
Tehát akkor, amikor a felmérésben az olvasható, hogy 2023-as és 24-es évben újabb válsággal kell szembesülnünk, az elsősorban annak szól, hogy a már kialakult gazdasági nehézségek tovább gyűrűzése az, ami előrevetíthető leginkább.
Igen, de ezek vélemények. Tehát ezek nem tények, hanem félelmek. És nagyon remélhetjük azt, hogy ezek a félelmek alaptalanok, de az, hogy a 95%-a ezeknek a felső vezetőknek számít valami váratlanra, de nem tudja megmondani, hogy ez a váratlan micsoda. Ez egy diszonáns, egy nagyon furcsa paradox helyzet, amiben vagyunk, és azért reméljük azt, hogy nem fog egy olyan szituáció előidőződni, ahol valami begyújt tényleg egy gyors inflációt, vagy egy likviditási válságot a piacokon.
Tehát akkor az inflációs nyomás és a már említett energiapiaci árak mellett még mit neveztek meg legfőbb krízisforrásnak vagy lehetőségnek?
Igen, egy érdekesség volt az, hogy a második helyre az iparban a kiberháborús veszélyeket tették, és a harmadik helyre a klímát. Kis különbség van például a kereskedelmi vállalatokkal szemben, mert ők a geopolitikai kockázatokat sorolják előre, érthetően, mert őnekik a földrajzi kitettségük, ugye ezek nemzetközi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi vállalatok, és ezek számára ezek a geopolitikai veszélyek nagyon komoly kockázatot jelentenek. A kiberháború veszélye az mindannyiunkat meglepett, az iparvállalatok azok, akik erre számítanak. Igen, előre sorolják ennek a valószínűségét. A klíma és a klímaváltozás hatásainak például a szárazság, a különböző időjárási problémák, ez inkább a kereskedelmi vállalatokat aggasztják.
A klímaváltozással kapcsolatban akkor ezen vállalatvezetők azt gondolják, hogy az ebből eredő problémák már a következő és az azt követő évben is kifejthetik a hatásukat?
Igen, ugye amellett, tehát ez megint kicsit árnyaljuk, tehát amellett, hogy már az energiaköltségek is, és az energiaárak is nagyon komoly módon befolyásolnak, például a műtrágyagyártás természetesen az élelmiszeripari kínálatot és az árakat. Most ezen keresztül természetesen egy csomó begyűrűző hatást várnak, de ez már elindult, tehát nem arról van szó, hogy most jövőre valami különleges jelenségre számítanak, hanem arra, hogy ezek a tényezők tovább fogják drágítani a termékek árát, és ezzel pedig hát csökkentik a keresletet. A kereslet csökkenés az, ami sokakat aggaszt jelen pillanatban ezek szerint. Hogyan fogjuk ezt a szituációt, tehát a csökkenő marzsokat, hogyan fogjuk a következő időszakban, a következő években finanszírozni? Ez tulajdonképpen egy nagyon központi kérdés, hogy kell-e kapacitásokat csökkenteni, vagy pedig sikerül fenntartani a termelésnek a jellegi szintjét, vagy akár növelni is. És tulajdonképpen ez a kérdés nagyon-nagyon foglalkoztatja a vállalatvezetőket, és aztán mindannyiunkat fog a következő hónapokban.
Radó Istvánt, az IFUA horvát ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.